Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Kedves hallgatóink, mai adásunkban Orrt István, nagyszebeni képzőművésszel beszélget Szuszámi Zsuzsa, marosvásárhelyi kolléganőnk. Orrt István Nagyváradon szakiskolában finom kerámia szakon kezdte tanulmányait. 1967-ben érettségizett a művészeti liceumban, majd 1971-ben a kolozsvári protestáns teológián szerzett lelkészi képesítést. 1976-ban elvégezte a bukaresti Nicolae Grigorescu képzőművészeti főiskolát, ahol Kazár László tanítványa volt. Közben református segédlelkész volt Szatmárnémetiben és Aradon. 1976-tól a nagyszebeni Bruckenthal Múzeum grafikai restaurátora. 2013. októberében a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést vehette át a kiemelkedő művészeti tevékenységéért, lelkészi szolgálataiért és a dél-erdélyi szórványban élő magyar közösség melletti kiállása elismeréseként. Rajzaival, illusztrációival, rizmetszejteivel, művészi reklámplakátjaival, lapokban, katalógusokban, kulturális rendezvényeken szerepel. Műveivel országos, megyei és számos egyéni kiállításon jelentkezett. A bukaresti Petőfi Sándor Művelődési Házban háromszor is kiállított az 1970-es években. Alkotásait külföldön, Szamarkandtól, San Franciscóig több mint 25 világvárosban mutatták be. Orrt István tavaly nagy csütörtökön a marosvásárhelyi Bernádi Házban állított ki. A Szentképek címet viselő tárlat a 73 éves művész festményeiből nyújtott válogatást. Az alkotásokon olyan szentként is tisztelt személyiségeket látott a nagyérdemű, akik történelmi, kultúrtörténeti szempontból fontos szerepet játszottak az évszázadok folyamán. A szentek sorát néhány olyan festmény is kiegészítette, amely elvontabb üzenete révén hívta fel magára figyelmet, pár metszet, grafika és egy teljes rajzsorozat, amellyel a művész Alany János költő előtt tisztelgett. Mai adásunkban bejátsszuk Szuszámi Zsuzsa marosvásárhelyi kolléganőnk a kiállítás alkalmával készült beszélgetését Orrt Istvánnal.
Orrt István olajképei a festészet által nyújtott öröm jegyében születnek. A színek végtelen skálát futnak be, a képeken a tónusok teljes gazdagsága felvonul. Árnyalatok váltják egymást, a színek gondosan kerülnek egymás mellé és egymás után, hihetetlen színpompát eredményezve egy-egy képen belül. Ez a kavalkád sohasem nyomasztó, mindig összefüggő és precíz. Az úgynevezett szentképeken az aranysávok is úgy kerülnek fel, hogy tűnő átmenetet képeznek színek és formák között. Orrt István sajátos emberalakjai színsávokból tevődnek össze, lehellet könnyűvé válnak, szinte tovalibb bennek kecsesen. A keresztre feszített Krisztus angyal szárnyain emelkedik fölénk, glória helyett fénysugárban távozik. A szenteket attribútumaik határozzák meg, sem arcuk, sem tekintetük többnyire nem mérvadó. Orrt Istvánnal beszélgetünk, jelen esetben a festővel. A grafikus és plakátművész Orrt Istvánt ezúttal kicsit félretettük.
A sorozatnak az első képe a Pogány Szentek címet viseli. Ugyanis az én szentjeim nem feltétlenül hivatalos szentek. Az én szentjeimnek nincsen hivatalos írásuk egyházaktól, vagy másoktól, királyoktól, hogy na hát mától kezdve ők szentek. Több olyan szent van, amit a történelem folyamán a nép, az emberek szentként tisztelnek. Ilyen a pogány szent, aki Csaba királyfinak hívnak. A hadak útján jön, és imádkozunk hozzá, hogy még vezessed népedet egyszer győzelemre. Tehát imádkozunk is, nem csak tiszteljük. Ilyen szent Betlehem Gábor, aki szintén nem imádunk az egyházi értelemben, de akkora tisztelet övezi, mint hogyha szent lenne. Ezen kívül vannak évfordulós alkalmak. Szent István évforduló volt, már el is felejtettük olyan régen, a millénium és a gyulafehérvári püspökségnek pontosabban az alapítása. Ő hivatalosan is szent, de nem a mártír szent. István azon túl, hogy szent, megkeresztelte a magyarságot, de államalapító is, tőle számítjuk a magyar államot.
Hogyan közelít ön ezekhez a szentekhez?
Profánul hangzik, de én festeni a festés miatt festek. Az, hogy szent, az, hogy esik az eső, az, hogy holdfénytánc, az, hogy kadzsuráhó vagy más, ez mind ürügy a festésre. Ugyanis én festeni akarok. Az egyik szent, vagy az egyik téma, vagy egyik gondolat, ez mind ürügy erre. Ez az alap. Aztán utána ragozódik a dolog, mert kibővül. Említettem, hogy van egy évforduló, vagy éppen közel áll hozzám akkor az a személy, vagy ugye a két főangyal, Gábor és Mihály alakja. Olvasmányaim során láttam, hogy tulajdonképpen ők az iszlámnak is a szentjei, illetve angyalai. Valamennyire más néven, de náluk is szerepel, úgyhogy felfigyeltem, hogy néni, hát ők nem csak a mi Szent Erzsébetünk, hanem az egész világnak valahol. Ugye nekik a szerepük, az egyik a harcos, a másik a békevívő. Gábor az angyali üdvözletnek a főszereplője, elnézést Mária főszereplő, de a másik szereplő ugye Gábor. Mihály is egy nagyon népszerű valaki.
Hát ezek szerint akkor közbe is alakítja a képet, mert ha a festés kedvéért fest, akkor közben gondolom élvezkedhet, nem?
Az egyik nagy gond, mondjuk idézőjelben mondanám, hogy nehéz probléma az, hogy címet adjak egy képnek. És ez éppen ezért van, mert menet közben gazdagodik a kép. Bejönnek még egyéb gondolatok is festés közben. És akkor, amikor címet választasz, akkor mindent egy-két szóba megfogalmazni szinte lehetetlen. Játszom a problémával, volt egy olyan periódusom emiatt, hogy számoztam a képeket, mint Michelangelo a verseit. Aztán még 10-ig se jutottam, belebonyolottam, úgyhogy lemondtam róla. A másik kitaláció volt, hogy van, mikor olyan helyen állítok ki, ahol több nyelvű a közönség. Akkor minden nyelven másképpen fogalmaztam meg, más címet adtam neki. Tehát lemondanék a címről, de kell anyakönyvezni egy festményt, egy munkát, csak akkor kell címet is adni. Végül is egy csomót meséltem arra a kérdésre, ami az tényleg az, hogy igen, sok minden menet közben is belekerül egy képbe.
De amúgy nem lenne fontos a cím, tehát meg tudja úgy fogalmazni ezt a képet, hogy nyilvánvaló legyen az üzenete mindig? Tehát kevésbé elvontan, ne csak ön számára legyen.
Szerintem akkor jó egy kép, hogyha aztán magától beszél, és azt a bizonyos üzenetet azt viszi. A probléma az úgy tevődik fel, hogy nem mindenki ért azon a nyelven, amelyiken a kép beszél. És akkor egyszerű, mert ha van egy cím, és azt ráírom, hogy egy világcsendélet, akkor az ember nézi, hogy de tényleg egy szép világcsendélet, de egy absztrakt dologról van szó, akkor a címet az emberek keresik a képen. Tehát először elolvasom a címet, és akkor nézem, hogy az a cím, az irodalmi megfogalmazás, az hogyan jelentkezik a képben. És akkor azt mondja, hogy ez a kép nem ér semmit, nem találja meg azt a szót, annak a szónak a tartalmát, nem találja meg a képben. Ezért kell a képzőművészet nyelvezetén is azért egy kicsit kell érteni. Ahol a színek, a vonal, a formák, a síkok, ezek beszélnek, tér, perspektíva. Ebből kell, hogy kijöjjön a téma és az üzenet. A plakátoknál másodal az egy üzenet konkrétan, nagyon határozottan, akár betűkkel, akár teljes szöveg nélkül, az azonnal kell hasson. A képeknél a legtöbb képen, főleg a metszetek olyanok, hogy egy kicsit úgy el kell gondolkozni, hogy na mi is van. Volt egy érdekes történetem, amikor egyszerűbb emberek a kiállításomon nézték a képeket, és az egyik mondja, hogy hát ő nem ért semmit ebből az egészből. A másik, és itt a kérdésnek a közepe, ő is azt mondja, hogy én nem értek semmit belőle, de tetszik. És azt mondta, hogy na hát ezeknek az embereknek dolgozunk.
De lehet, hogy ez esetben egy picit könnyebb dolga is volt, nem a szentek esetében, mert hát azokat ismerik azért az emberek.
Ismerik, csak én kitoltam velük, mert Gábor és Mihálynak a képét. Ott nincsenek szemek, nincs száj, nincs orr, nincsenek a képen azok a részletek, amit az emberek ismernek. Sőt, van az, hogy segítek nekik, és oda rajzolom a liliomot, amelyik Gábornak a szimbóluma, vagy a kardot, amelyik Mihály fele visz. A régi ikonográfiának megfelelően még rá is írom a nevüket, vagy a címet a képen még meg is jelenik, úgy, hogy mint a régi ikonoknál, hogy felírták, hogy na ez kicsoda, meg ez micsoda. Végülis a lényeg az maga az alak a fogalom, mert nem tudjuk, hogy hogy néztek ezek ki. Az se volt szakálluk, nem volt szakálluk, kék a szeme, barna vagy hosszú hajú, beesett, kövér, tehát hogy nézett ki. Sokszor ugye a történelmi festők azok Szent Istvánt megfestik úgy, mint a 10.000 forintoson, egy szép korona fején, szeme, szája, óra, minden, és ott is idealizálva. Tehát nem egy csúnya férfi. Ezen túlléptem, hogy inkább a fogalom az, amit továbbadok, és hogy zárjam a kört, én festek, legyen egy szép kép. Szép színek, vagy bizonyos színproblémáknak a megoldása. Gyerekkoromban hallottam, hogy kék a zöld, el nem megy. Hát nekem, mikor ez eszembe jut, akkor 10 képet festek a kék és zöldbe, hogy azért is nézzük meg, hogy igaz-e vagy nem igaz, hogy nem megy. El kell döntse, aki látja, hogy megy vagy nem megy.
Különböző stílusban vannak ezek a képek megfestve. Ez is a játszadozás, vagy a kísérletezésnek, a festésnek az öröme, hogy van, amikor tényleg a régi ikonok mintájára aranyozott glóriával festeget szép arccal, van, amikor csak utal bizonyos dolgokra.
Ezeknek egyiknek sincsen szeme, arca. Esetleg Betlehem Gábornak, de ott is van egy szimbólum, mi a fontosabb. Vagy Hertai Gáspárnál. Szinte mindegyik ugyanaz. A Via Crucis mennybe menetelnél sincs arc, orvad. Van egyetlen kép, amely kilóg a sorból. Az viszont egy freskónak a másolata. Szebenben az evangélikus templomban van egy 8-10 méteres óriási freskó, az egyik legértékesebb freskó Erdélyben. Egy Johannes von Rosenau úr festette 1445-ben. Ezt a képet az ő emlékének szántam, dedikáltam. Ez a kép másolata egy kicsi részletének ennek a freskónak. Ezt tényleg úgy festettem, mint ahogy 1400-as években festettek. Ezt a húsvét miatt tettem ki, ugyanis itt ez a fal. Ezt külön úgy hangsúlyoztam ki, hogy tehát ez a húsvétra készül. Ugye a nagypénteki szenvedés, a szenvedés, amelyik felemel szárnyakat ad, olyan szárnyakat, amelyik a mennyországba emel. Jézusnak a mondása, mindenki vegye fel az ő keresztjét. És itt vannak részletek ezen a festményen, arról nem csak egy van, hanem több keresztre feszített van, akiknek szárnyaik vannak, és emelkednek a magasba.
Az, hogy önnek teológiai végzettsége is van, ez változtat azon, hogy milyen mélyen próbál belemászni a dolgokba, milyen vetületeit próbálja hát a képen megjeleníteni a keresztre feszítésnek és a szentek attribútumainak, környezetének, stb.
A változás szó az nem jó, ugyanis ez nem változtat semmit. Alapállásból már olyan az indulás. teológus koromban is festettem is, és rajzoltam is. Az, ami bennem volt, az mindig kikívánkozott képek formájában. Na most az, hogy mi van bennem, az nem változott soha. A teológiai tanulmányok hozzáállás az nem változtatott, gazdagított. Maga a téma sokszor meghatározza a kifejezési módot. Inkább az a téma az, ami a meghatározó, ha már van téma, amikor nincs. De ha egyszer már van téma, akkor arra kell koncentrálni, és valamilyen formában képzőművészet nyelvezetén ezt továbbítani kell.
Visszatérek most a színvilágra, amit mondod, hogy a kék a zölddel hogyan talál, meg sok egyéb szín, ez a rendkívüli színes skála, amit befut egy-egy képen belül, ez a gazdagság mindig úgy érzi, hogy megfelelő?
Ezt titok. Esetleg én magam is keresem rá a választ, de fölösleges, tehát ez egy olyan dolog, ami belülről jön. Tehát vagy van, vagy nincs. Mondják azt, hogy a kék a zölddel nem megy. Ugye valaki kitalálta, és akkor az egyik ugye a komplementáris, a másik a főszín, alapszín. Vannak fizikusok, tudósok, művészettörténészek és kritikusok, amelyek meghatározzák, hogy na most ez akkor nem megy, azaz megy. Vagy van igazuk, vagy nincs. A természetben minden ott a helyén van. És ott van a kék a zöld mellett. A zöld lombon keresztül látszik az ég, vagy a víznek a színe, ahol kék is, meg zöld is egyszerre. A probléma az, hogy melyik piros, és melyik zöld. Melyik kék, és melyik zöld. Rengeteg árnyalat van. A másik, hogyan arányul a kettő együtt. Mert ha van egy óriási zöld felület, és mellette ugyanakkor a piros, az zavaró. De az óriási zöld felületben van egy pici mákvirág, az egészen másképpen hat.
Ez egy periódus, vagy ez mindig ilyen volt, amióta elkezdett színnel dolgozni?
Ez mindig így volt eleve fogva, de nem mindig festettem. Sokszor mondtam, hogy nekem periódusom, mert másoknak sincs periódusa. És azért, hogy ez nyilvánvaló legyen, én nem is írok dátumokat a képre. Kevés képemen van dátum. Én az örökké valóságban élek. Én nem jöttem sehonnét, és nem megyek sehová. Miklós leírta a könyvében, hogy én a világ mindenségnek vagyok az állampolgára.
Periódus, ne periodizálják önt,
periódus,
nem
így. Persze, az a 70 év, amit itt töltünk, az egy olyan pindulci pici, hogy hát azt nem lehet faricskálni. A lényeg az, hogy ez mind benned van, mikor megszülettél. Tehát én abban a mag, abban a szilikon csipa, mert mindegy, mindenkinek a nyelvén. Tehát minden benne van. Na most megtörténhet az, hogy melyik, mikor és hogy jön elő. 77-ben volt egy egyéni kiállításom Nagyszebenben, ahol fehér-fekete részkarcokat állítottam ki. Több méretben, nem a téma, most a színről van szó. Rá 5 évre egy másik egyéni kiállítást csináltam, amikor hát rendkívül meglepődtek, akik beléptek a kiállításra, mert nagyon színes részkarcokat állítottak. Tehát most mit csinálsz? Hát tulajdonképpen a fekete-fehér is ilyen színes, mert a szürkének az 1000 árnyalata is, azok mind színeket hordoznak. Meg a fényhatások, ugye, tehát a fekete-fehér is színes egy adott pillanatban. Valóban van, hogy na most akkor színesen csinálom a dolgokat. Azt szoktam mondani, hogy bizonyos kép téma az akkor, mikor megszületik és megjelenik virtuálisan valahol bent azokon a titkos helyeken, akkor ott már a meglévő kép az, ami színesen, fehérbe, szoborba, fába, formába, valahol már születés előtt van egy ilyen eleve elrendeltség, hogy én szobor leszek, mikor kész leszek. Tehát akkor, amikor képszerűvé válok, láthatóvá válok, akkor színes leszek, vagy forma leszek, vagy fekete-fehér, vagy vonalak leszek. De vannak elég banális dolgok is. Rengeteg festéken van, be kell használni.
Azért van, ahol visszafogott, meg a tónusok egy kicsit visszafogottabbak, például itt az esőnél is, meg a holdfénytánc. Nyilván holdfény, annyira nem lehet.
De holdfénytáncról van szó. A hold az nem táncol, tehát hogy nem is jelenik akkor meg a képen. a színvilág is egy olyan, hát mondjuk élénkebbek azért festmény, és valahogy én nem vagyok híve annak az antifestés iránynak, hogy annyira szürkére festünk egy képet, mondván, hogy keressük a szürk és a színek közötti határt. Ugye, nem, a festmény az a színekből van. Ha kell, akkor élénk, ha nem kell, akkor nem élénk. És azon kívül mennyire fényes, már a fényhatások is számítanak az anyagszerűségben, a kadzsurához képen. Az egész háttér, az a homokkőből készült templom, az matt. Az előtt álló alakok, azok fényesek. Azok a nők ilyen nagyon szép élénk ruhába öltözködnek, és mennek el ebbe a templomba, valahol homokkő színű, tehát egy okkereknek 100 változata.
Erre is lehet, hogy azt fogja mondani, hogy titok, hiszen joga van hozzá, de az alakjai tényleg színekből és fényekből állnak össze. Ezek ilyen sajátos figurák, tehát nem szépen, realisztikusan megrajzolt alakok ezek.
Abba a kategóriába tartozik, mint a szenteknek a szeme. Ezek az alakok, ezek jönnek, kikívánkoznak. Nagyjából hasonlítanak az alakok egymáshoz, bármelyik képet nézed, a Kacsuráhó, vagy a Betlehem Gábor, vagy a Gábor Szent, az Európa Zeusza.
Azért a metszet az csak visszafogja az embert, nem lehet. Annyira színes, noha a szürkéknek is megvan a maguk színárnyalata. Azért kezdett el festeni is, hogy ez robbanjon ki a grafika után. A grafikái is színesek, nyilván nagyon sok színes grafikája van, de ott nem lehet azt csinálni, mint a festményekben.
Igen, itt két kérdés van. Az egyik az, hogy van a metszetekkel, és aztán, hogy mi lesz aztán festmény, vagy hogy lesz festmény. Tehát az biztos, hogy a metszeteknél ott nem lehet halandzsázni, főleg a részkarcoknál, mert egy tükör sima rézlemez ott nem lehet, hogy na most akkor átfestem, meg kiradírozom, vagy valami. Komolyabb odafigyelést igényel. A másik része a kérdésnek viszont arra vonatkozik, hogy egy példát akarok ezzel mondani. Csinálok egy festményt, és ha nekem az úgy tetszik, értelmét látom, megcsinálom metszetben. Ez a régi mestereknek volt az egyik eljárása. Nem kimondottan nekik, hanem a metsző műhelyeknek. A festőknek, nagy festőknek, Rafaelnak, Michelangelónak, stb. A képeit átvitték metszetre. Én is csináltam ilyet, de nem kimondottam, hogy na most lemásoltam, és a lényeg a metszetnek az, hogy sokszorosítani lehet. És akkor a festmény az 10 000 euróval kerül, senki nem tudja megfizetni. Csinálok 10 metszetet, és akkor 1 000 euróval már lehet. Tehát a metszetnek akármilyen durván hangzik, ez a lényege, hogy lehet sokszorosítani. Azon túl igaz, hogy a metszet az meg nem esíti a vonalat. Összesen lehet hasonlítani egy részkarcot a mellette levő tus rajzzal. Tehát az, amit a tollhegyel rajzolok, az egy, és mellett, amit tűvel kimetszek a lemezbe, mert mind a kettő vonal, mind a kettő hajszálékony vonal, mindegy. De maga a kész képe, az metszőről látszik, hogy az egyik az egy metszet, és a másik az egy tollrajz.
Tematikájában gazdagodik valamilyen szinten?
Megfogalmazásban igen, tematikában azért nem, mert mind a kettő csak eszköz. Tehát a metszet is eszköz, a vonal is eszköz, az ecset is eszköz, a szobrászvéső is eszköz, ezek mind csak eszközök ahhoz, hogy azt a bizonyos tematikát hordozza és azt fejezze ki. Thank you.
Van itt még egy sorozat a kiállítás keretében, amely külön teremben van, egy régi sorozata, amely Arany Jánosból ihletődött. Ezekre hogy néz vissza az ember így 40 év táblatából? Mennyire érzi azt, hogy most is így oldanám meg, vagy ez akkor annak a periódusnak, évnek a szülötte volt?
Hát ezt tényleg 40 évvel ezelőtt rajzoltam a művelődés számára, de a hozzáállás az valahol ugyanaz. Én akkor megfestettem, megrajzoltam ezeket, tehát az, ami most változott. Régen azt temperával szépen megrajzoltam, de azóta az eszközeim is, és a kezem is, és minden ugye valamit változott, úgyhogy én ezt most újra rajzoltam az egészet. Ezek újra vannak rajzolva, az évforduló és ennek a kiállításnak a gondolatában, ezzel két héttel rajzoltam. Az eredeti, a régi eredetik nincsenek meg, az a művelődéshez került, András Jánoshoz. Azoknak nekem a fénykép reprójuk van, meg fekete-fehérben, tehát egy olyan kezdetleges valami. Az Arany évnek a tiszteletére, Arany Jánosnak a tiszteletére, ennek a kiállításnak az alkalmából rajzoltam újra.
De ugyanúgy?
Maga a képnek a kompozíciója, a személyek. Ugyanúgy. De akkor temperával rajzoltam ezt akvarellel, tehát vannak színátmenetek. Nem lehet azt mondani, hogy ugyanúgy. Maga a kép az ugyanaz. De az eredeti például, az eredetit úgy képzeltem el, és úgy is rajzoltam, hogy rengeteg népi motivumot vittem be. A fő alakok közét, vagy a ruhájukra, vagy akár az égre, mind berajzoltam az alföldi szalonta környéki népi motivumokat. Na, ezek itt kimaradtak. Itt-ott megjelenik egy népi motivum, hímzés, vagy faragás. De a régének egyik jellegzetessége volt, hogy a közöket ilyen népi motivumokkal töltöttem ki.
Milyen érzés volt most újra rajzolni ezeket a dolgokat?
Érdekes. Óriási gazdagsága van az aranyi nyelvnek. Arany János magyar nyelve a leggazdagabb magyar nyelv. Akkor, amikor én ezt rajzolni kezdtem, ez lényeg volt, és most is ez a lényeg. A nyelvi gazdagságot próbáltam akkor is belevinni, és most megtartani.
Orth István nagyszebeni képzőművésszel Szuszámi Zsuzsa beszélgetett. Ezzel mára megköszönöm figyelmüket közreműködő munkatársaim nevében is. A Mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!